cominciato un collega, abbiamo conoscenti anche su lui, e ci faccio molto parlare, se poi era medico, Zaro, poi ci darò a poi, non che se quando io ho detto, e vado di coscia poi, come io ho provato, ho trovato da Sciungot, e scrittan, mega, delutani, Sunyukálás, vagy csak néha csúsztam bele, elég sokat jegyzeteltem, és ma reggel felkeltem egy kicsit korábban, hogy egy vázlatot írjak arról, hogy mégis mi hangzott itt el az én olvasatomban természetesen. Mindenki tudja, hogy a legnehezebb recenziót írni a tanulmánykötetekről, különösen, hogyha eléggé szól a tematikája a tanulmánykötetnek. Ugyanakkor én odatérek vissza, amit a szerdai napon mondtam, hogy igazából tanulni jöttem. És azért is javasoltam ronda jezsuita módon, hogy legyen egy ilyen kongresszus, vagy konferencia, hogy egy kicsit magamat képbe helyezzem, hogy hol tart a saját generációmmal gondolkodásban is a különböző generációk, ki beszél magyarul, ki vesz át rivatos kifejezéseket, és ki mennyire követi az európai szakirodalmat, mert mindegyikből lehet tanulni, tehát egyáltalán nem, hogy mondjam, nem dehonestálva rendegettem ezt, és azt pedig külön élveztem, hogy volt olyan előadó, aki tényleg a saját szűkebb témájának egy nagyon belteljes terminusztechnikus használatával nagyon profi módon feszesen tudott beszélni, még akkor is, hogyha időnként nekem mondjuk fel kellett volna lapodni minimum a Google barátunk elnevezési dolgot, hogy mi is az, amit éppen mondott, de ez azért ritkán fordult elő az elmúlt napokban. Minden esetre tehát abban már biztos vagyok, hogy az a mű, ami a magyar könyv, nyugtatott könyv története, ami megjelent talán egy éve, egyszerűen tollából, az most egy darabig megállja a helyét monográfia szinten, és biztos, hogy lesz komoly visszhang és másfajta megközelítés, főleg a 18. századról, de azért nagyjából képbe van. Azonban is biztos vagyok, hogy meg lehet írni a magyar könyvtárak történetét. Főleg az intézményi könyvtár, az viszonylag a fapados dolog, de a magánkönyvtárat és a magánkönyvgyűjtés történetét is, még a 18. század végéig is. Abban biztos vagyok, hogy hihetetlen nehéz lesz megírni a könyvhasználat és az olvasás történetét. És rettentő nehéz lesz elválasztani attól, amit ugye Szegeden 40 éve megcéloztunk, vagy most a 44 éve, hogy azért tárjuk fel már ezeket a könyvjegyzékeket, meg a könyvtárpatológusokat meg ellenezzük, hogy azt meg tudjuk mondani, hogy milyen etapokban, mikor, milyen földrajzi régióban, milyen vallási csoportos és szakmai csoportosuláson jutott el melyik európai szellemi áramlat. Mert ugye egy ilyen szellemi, tehát egy recepció történetet megírni, na az lesz a legnehezebb, szerintem nem is fog rá sor kerülni, ugyanakkor egész biztos vagyok abban, hogy ilyen tanulmánykötetekre szükség van, és ez is kirajzolódott az elmúlt napokban, hogy mennyire szükség van. És elnézést kérek a tudós publikumtól, de most én hadd ráncsam vissza ezt a magas tudományt, amit itt hallottunk, a fapados könyvtörténetbe. És próbáljam meg egy kicsit úgy gondolni, hogy mit hallottam én könyvtörténetről. Hiszen most ugye az 550 éves nyomtatott magyar könyvet ünnepeltünk. Az első, ami hihetetlenül világosan kijött, de egyébként irodalomtörténészek mindig mondják, hogy Magyarországon, de egyébként Közép-Európában a kéziratosság egészen más funkcióban létezett, mint Nyugat-Európában. Ez mondjuk közhelyként is felfogható, de hihetetlen érdekes volt az, hogy ez mennyire előjött ma, vagy az elmúlt napokban. Igazából ez könyvtörténetileg itt a kéziratosságról nyújtott könyv cím fejezetben majdnem a tömbe fele az előadásoknak tulajdonképpen citálható. De elnézést, én témákat fogok emlegetni és jelenségeket, és nem neveket, véletlenül se akarván kiemelni, vagy elfelejteni bárkinek a nevét. A kéziratosság legalább olyan összetett dolog, mint a nyomtatott könyvvilága. Ugye a kéziratosság jellegének a változásai nagyon jól kijöttek ezen a konferencián, az apáca másolóktól, ugye gondolok itt a magyarországi, egyébként itáliai, jól nem szépen perugiai példák voltak ezzel kapcsolatban. Innentől kezdve egészen a 18. század végig, sőt, tegyük hozzá, a 19. század elejé tudós másoló, aki mondjuk forrást akart például teremteni, vagy például a nyomtatott könyvszüke miatt másoló jelenségig. Én nagyon emlékszem, idén, most ezen a konferencián nem jött elő, hogy én vásároltam még a Ceausescu időben egy hagyatékot, egy Demjén család hagyatékát Trocskó-Szentgyörgyről. Bányavérők voltak a 19. század elején, és Széchenyi hitelvilág stádium lemásolva. Budán megjelent, vagy Pesten megjelent magyar könyvek, másolva, bekötve, tehát egészen idáig tart, sőt, azért hadd tegyem hozzá, csak időbe, egy Gyergyószent Miklóson találkoztam, Rakvai Ernő Erdély 1918-19-es című könyvének 32 füzetben való lemásolásával, mert éppen az ottani tanár nem jutott hozzá a magyarországi könyvhez, és lemásolta magának egy kölcsön példányt. Tehát valóban ez a kéziratosság nagyon sok minden át rengeteg olyan előadás volt, ami a kéziratnak a kiadáshoz való felhasználásáról szólt. Ugye kommentár jegyzetíráshoz és a forrás használathoz. Hihetetlen dolog ez, ugye nagyon az első napok nagyon koncentráltak a magyar történetírás történetére, és ugyan megállapította Keskeméti Gábor is itt a folyosón sétálva, hogy milyen jó, hogy előkerült még néhány példát a Bartoni Ekemmának a korszakos összefoglalásából, ugye kettő példát kitettem ide, a nagy gyorsan is tűnt onnan. De azt hiszem, hogy az elmúlt évtizedekben, nagyon, hogy 76-ban írta, jól emlékszem azt a könyvet, ami utána jelent meg, még a Ritók Ágnes adta ki. Hát azóta azért erről a történetről nem csak azért tudunk, mert végre előkerült a Plutus, ugye, hanem hát csak minden más miatt. És ugye a forráshasználat jellege és változásaival hihetetlen izgalmas dolgok vannak. Számomra, mert az, hogy a történészek, történetírók, tehát egy Istvánfi egész oldalakat emel át más megelőző munkákból, hogy erre lehetett olvasni, meg ugye az nyilván izgalmas most a Brutus írói kapcsán, miként hogyan használták, erről nagyon szépen hallottunk, és most már néhány tanulmányt olvastunk is. De hát én nekem megmondom őszintén, eszembe nem jutott, hogy az Illyés András az nem maga prédikált. És én most megtanultam, hogy hát jobbá pár nagy szöveget adott ki, meg egy-kettő talján népszerű prédikációt fordított latinból jobbára, vagy éppen olaszból magyarra, ki tudja, hogy németben nem fordított el, ugye? És hát nagyon jó kijöttek, hogy a Pálmányt ugye nem csak a íjések, ugye? Vették elő, hanem hát még kiderült a derékuniterek is, és van egy ilyen interkonfessionális cserepere is, amiről én magam, ártatlan egyszerű gondolkodó, azt gondoltam, hogy milyen érdekes az egyházi énekeskönyveknek az a interkonfessionális jellege, hogy mikor, hogy vesznek át szlovák evangélikusok és katolikusok egymástól, meg a magyarok, meg a luteránus és a kálvinista szörgárpédelek, de hát kiderül, hogy a prédikációk is vastagon ezt akarják. És ez nekem egy nagyon izgalmas kérdés, mondjuk annak idején szerettem volna megkérdezni, de szerintem az én tudatlanság és a félénységem nyilván, hogy nem mertem megkérdezni, hogy ha már a pázmány egyére azt mondta, hogy nem a saját elmélkedését kell leírni, hogy mikor találják meg már végre azt, hogy na akkor kinek a prédikációit, amit a kívülünk és magyar nyelven, mert ugye még egy külön izgalmas kérdés lenne, hogyha ilyen előkerülne, de hát ugye ez valószínűleg tartom, hogy ilyen léptékű szövegátvételek lennének. Nagyon érdekes, hogy hallottuk, hogy a kézirat alapja lehet egy modern kiadásnak akkor is, ha tudja már az illető, igaz ebben a sötét Magyarországon, a végre megvilágították Laban Szondarról, hogy van neki nyomtatott változata is. Hiszen ugye hallottuk, hogy a Bél Mátyás, Derék Attila történetet, ugye kéziratos másolatból alapozva, nyilván megfelelő filológiával adta ki, és hát ez a kéziratnak egy másik fajta rangját is jelöli. Ugye tehát ennyi is mondjuk a kéziratos és a nyomtatott dolgokról. Ugye a könyvkiadás változó tartalma és technikája, ugye lebontom szintén, ugye szeretném a könyvtörténet egyszerű fejezetei szerint haladva, hogy itt vannak a betűk. Ugye erre is kaptunk kizelítőt, hogy a magyarországi nyomdák honnan szerzik be a betűt, hiszen mondjuk ezt mindenki tudja, legfeljebb ugye a Derék Vizsonyi frissen keletkezett nyomdászunk nem tudta azt, hogy az nem úgy van, hogy kiültem a betűt és kiadom a Bibliát, mert hát elég sok ólom kéne hozzá, ugye? És nem volt akármi beszerezni a betűt a valamikorba, de hát ez egy nagyon szép történet volt ugye a Lüneburgi nyomda és a Szenci Kertész Ábrahámról szóló előadás. A illusztrációk. Rengeteg összefüggésbe jött ez elő. Ugye előjött úgy, hogy ugye a Lucrécia történet kapcsán, hogy miként, milyen jeleneteket ábrázoltak, mennyire függött össze a ábrázolt jelenet nyíltsága, egy társadalom timiditásával, vagy éppenséggel, nyitottságával. De hát sokkal az is izgalmas, hogy ez a, hogy a tudományos illusztrációk is hogyan és mikor jelennek meg ebben a történetben, és ugye jól tudjuk, hogy a magyar nyomdák nagyon szegények voltak ebből a szempontból, és hát nem véletlen, ugye a Loretomi Nádasdi nyomdalban megjelent a mauzóleumnak a szövege, de azért csak ki kellett adni képekkel is, és azt Magyarországon nem tudták kiadni. Ugye ez mondjuk egy közhelyes példa. De hát ugyanígy a Clusiusnak, illetve a Pannon Flóra megjelent Németújváron, és aztán Derék Plantemoletus nyomdánál, amikor megfelelő technológiumot kiadták. És ugye nem véletlen, hogy az a fantasztikus festmény sorozatúj Batthyány csinált, az kikerült aztán az országból, és így Leidenből a gombákról szóló műnek a visszítéséhez ezeket használták. De ezen túlmenően ugye a kép és a szöveg viszony, hogy hova teszik, mikor veszik ezt elő, melyik szöveg részhez, akár hogyan tagolják a képpel a szöveget, erről is több előadás hallatszott itt. Ráadásul ugye abban az összefüggésben is, hogy Ugye, ha jól emlékszem, az Imitáció Kriszti magyarországi kiadásairól volt úgy szó, hogy a tipográfiával miként értelmezték adott esetben, hova tették a hangsúlyokat, a szövegben mit kurzsiváltak, mit húztak alá adott esetben, milyen nagy betűkkel hozták is, hova tettek egy illusztrációt. Ugye. Tehát, ha tetszik, ez a könyvtörténeti alfejezet is megjelent ebben a ezen a konferencián. Ugye itt van aztán a könyvnek a példány száma kérdése, ez nem csak a statisztikai előadásba jött elő, hanem az, hogy jó szerint annyit tudunk a könyvekről, hogy bőven vagy kevésbé bőven adták ki, és eléggé bizonytalanok azok a példány száma adatok, amelyek léteztek, és nagyon kevés a tényleges konkrét adat. Úgyhogy ki egy jegyzék például, hogy ez nem említődött, de Sopronból maradt fel a 16. századról, hogy az uraki szláv protestáns nyomda hányat nyomott az ABC-s könyvből, a katekizmusból, stb. És a soproni kereskedők terjesztették ugye a régióba, és ott van, hogy ilyen sajátosan. Lépjünk tovább, ugye a kötés irányába. Ugye egy kevés a kötésről szóló megjegyzés hangzott el, de hát ez két szempontból nagyon izgalmas. Az egyik ugye, ami a szupralibroszoknak a használatáról szól, hát hogyha van 2500 szupralibrosz, az egy olyan fajta, hogy mondjam, bázis, ami valóban ki tudja egészíteni egyébként a kéziratos forrásokat is, és olvasmánytörténetileg is releváns plusz adatokat hozhat. És ugye az a megjegyzése például, hogy a pozsonyi Notre Dame apácák középkori labba kötötték, ugye nyilván, hogyha megkérdezi az előadót, hogy ugyan már ezt hozta magával Regensburgból, a kézirat is így kötötte, az ember izgalmasabb, de hát mert akkor ugye esetleg valami Kármán előszébe használatos középkori szöveg fragmentum kerülne elő, vagy éppenséggel onnan, de minden esetre, hogyha a fragmentakodikon kutatást kiterjed a esetben ezekre műteményekre is, ez egy ilyen típusú figyelmet megérdemel, egy minimális figyelmet megérdemel. És ugye akkor itt van a könyv elterjedése, vásárlások, rengeteg ilyet megjelenés, kereskedelmi aukciókról hallottunk legutóbb itt előadást, és ami mindig arra utal, hogy van egy forgása a könyvnek, és ugye erről majd az utolsó részében össze fogom egy kicsit beszélni, hogy igenis van egy 18. századi archaizálódás a könyv olvasmányanyagban, és ezek a típusú aukciók is. Pont azért, mert még nem az érték miatt adták, vették, igenis hozzájárult. Arról nem is beszélve, hogy ugye például az aukciókhoz kötődően nem hangzott el, hogy mikor mondjuk a Rádai Gedeon az Eszterházi Imre aukcióján, még arra is nagyon mutatott katalógus, mert Magyarországon volt, megveszi a francia nyelvű könyveket. A francia nyelv egy izgalmas dolog, erről majd külön van egy passzusom, hogy a nyelvi kérdések. Hát hallottan izgalmas, hogy a francia nyelv nemzetközivé válása, lingua francává válása mentén, nem csak divat, hanem nagyon sokan komolyan vették, de mind tanultak, mit fordítottak. És olyan paradox jelenségek vannak, hogy például a Bibliothèque Bleue, ugye ezek a majdnem alig több, mint magyar mutatvány füzetsorozatok kerülnek Magyarországra, gyakorolnak rajta a nemesek, ezért, mert nemes olvassa, de lefordítják magyarra, egyébként ugyanez van, ész példákat tudok ilyenre hozni, és bekerül az irodalmi kánonba, a nemzeti irodalmakba ezek a blödi történetek. Egyébként nem francia példa, amiből a Giuseppe Crocinak a bolognai piaci története, és 17. század elejéről, 1804-ben a budai nyomda kiadja szerbül. És a szerb irodalomba ez kánon kánon szeretett. Szóval ez egy hihetetlen izgalmas kérdés, ugye? De például a Ráda-ére visszatérve mit vesz meg a Eszterházy könyvtárból? Francia politikai elméleti irgalmat, csak éppen Sirot és Betűnt, tehát 100 évvel korábbi. És innen ebben a pillanatban, ugye az a politikai gondolkodás, ami egyébként akkoriban nekünk nagyon szimpatikus kellett, hogy legyen, hiszen a hadbúr francia megbékélést a török kívülése érdekében hirdették, hát azért mégiscsak 100 évvel már nem éppen egy modern politikai elméleti probléma volt. Ugye? Tehát ez a fajta hogy modernizálása az olvasmányoknak is megjelent ebben a tárnokban. Szóval volt itt ugye a könyv műfajairól. Hát itt rengeteg fajta könyv jött elő. Hogyha nem formátumnak értelmezem ugye az egyleveles nyomtatványt, hanem mondjuk egy műfajnak, bár arról is többféle műfaj jelenik, mert ugye a tézis füzettel elkezdve éppen, amiket láttunk, ugye önmagában a Szent Simonnal kapcsolatos őt egyenes nyomtatvány is eltérő műfajunk. De hihetetlen izgalmas, hogy ráirányítja arra a figyelmet, hogy az RMK 3-as kutatás mennyire fontos, és azt gondolom, hogy méreteiben is rengeteg új dolog kerülhet kiszámításra. A megjelent kötetekhez képest, ezt hallottuk az egyik előadásban már 6000 új tétel van. De körülbelül ugyanannyi, mint ami benne van a RMK3-as előtti kettő meg az ókötetében. Ez egy hihetetlen izgalmas kérdés. Ugye itt szó volt viszonylag több formában a kalendári műfajról, amelyik ugye nem egyszerűen, ugye nem csak a Új és Új Testamentum, ilyen Új és Új kalendárium kapcsán került erre ez a kérdés, hanem hát úgy a katolikus oldalról, mint a protestáns oldalról is, hogy még milyen, mi minden van feltélve ezekre a kalendáriumokban. És aztán lassan átérhetünk a olvasás történet és olvasási kérdésekre, amiről itt szintén nagyon különleges előadásokat is hallhatunk. Ugye indulunk el ismét az apáca világtól. Mennyire tudott olvasni, és hogyan tudott olvasni adott esetben egy 16. század elején apáca, és amikor mások például, akkor tartalmilag tudta követni a szöveget. Ugye erről külön fejezetek vannak a könyvtörténetben, hogy a másolás technológia, tehát a kéziratos könyvsorszorítási technológiák mennyire tudják akadályozni a recepciót. Egyrészt ugye, amikor egy műnek ugyanazt a fejezetét 70 példányban kell neki másolni, az fejből tudja a végére, mert ez sok hibát tesz a utolsóban, de nem látja a mű egészét. Ugye? Tehát ez például egy nagyon érdekes, hogy nincs recepciója a dolognak, vagy hogyha olyan természetű szöveg, az nem olvassák fel a szkriptóriumban, mert mindenki hallja, hanem az tényleg csak egy valaki másolhatja le, így egy eszme nem recipiálódik tulajdonképpen. De valóban, aki leírja egy apáca, mennyire lehet a kódex tartalmából interpretálni a lőműveltség. Hogy egyáltalán lehet-e. És hát ugye ugyanígy, hogy miként tanította olvasni, ugye az utolsó előadások egyikében került elő ez a kérdés. És hát persze az olvasásnak a különböző mélységei, egészen addig ugye első nap hallottuk azt a példát, amikor felületesen olvass el a címlapot egy tudós ember, és akkor azt hiszi, hogy a első tételre is vonatkozik az utolsó tétel szerzői attribútuma, és keletkezik egy új magyar szerző, ugye Lukács Riád néven, ami aztán bekerül a História Literária kézikönyveibe. Kiderült, hogy ilyen magyar író nincs is, ugye? Tehát elég későn jön elő. Az olvasás szövegrészek átvétele, ugye, ezekről már részben beszéltem a kéziratosság kapcsán is, de ide ugye a fordítás irodalom problémája kötődik, ami nagyon nagy számú előadást vonzott, illetve inspirálta erre az alkalomra. Ugye a szó szerinti fordítás, a szabad fordítás, parafrazálása fordítás, és ugye mi az az irodalmi, mondjuk irodalmi fejezetbe illő fordítás mennyiség, ami kéziratban maradt, és soha nem került igazából nyomdába. Rengeteg olyan fordított műről volt itt szó, amelyik ugye nem jutott el a nyomdáig, és aztán érdekes módon bizonyos tekintetben mégis van neki recepciója, mert többen használták, meg újra másolták. Ugye a kéziratos sokszorosítás, ez egy ugye fel-fel bukkan a irodalom történetében, egy Benkő Józseftől, mert ugye ő például azt írja, hogy 302 cserei másolatot látott, ami másolatban van, hát gondolják meg 300 példányban, ő látott lemásolva a cserei históriát, akkor az eléggé sok példányban másolhatott le akkor. Ugye innentől kezdve azért erre ténylegesen oda kell figyelni, és hát ugye az is egy nagyon művelődés történetek egy hihetetlen fontos kérdés, hogy egyes szerzőket milyen nyelvi variációból, milyen kulturális szűrőkön keresztül értük el. Tehát az, hogy mondjuk a francia felvilágosodás, vagy mondjuk a hugenotta szövegek, vagy a francia felvilágosodás szövegei, vagy az angol irodalom szövegei, azok hogyan jutottak el a magyar nyelvűségig, ugye német szűrőn keresztül, olasz szűrőn keresztül, hogy jól tudjuk, Zényi Miklós például a francia szerzőket nagyon gyakran olaszul olvassa és idézi magyarul, ugye ez a múlcsőcikkát, tehát ugyanaz a kör, amit már műzöttem. Tehát ez is egy izgalmas kérdés, de ilyen jó példákat láttunk itt, a latin-magyar, német-magyar, francia-magyar és a különböző közvetítő nyelveken. Tehát ez is egy jól végiggondolható, igazi, hát mondjuk könyvtörténeti bizonyos értelemben, de hát ugye az a baj, hogy a szakmák nem kötődnek még szervesen egymáshoz, még a nagyszerű információs technológiai korszakában sem. Tehát most archiválhatjuk mondjuk, hogyha a Géza is elfogadja, hogy 1592-ben halt meg a Bogáti Fazekas, akkor vajon mikor kerül ez be az Országos Széchenyi Könyvtár katalógusának a besorolási adatbázisába és a PIM-nek a életrajzi adatbázisába, mert nincs rá kialakított munkafolyam, ahol az rájusson. Ugye minden esetben egy nagyon fontos kérdés. Az egész mögött ugye ott van a kérdés, a szellemi állapotok recepció története. Ennek egy mellékese volt a veszélyes könyvek cenzúra, befogadási jellege kérdés, de igazából mi az a tényleges olvasmány, és hogyan olvassuk ezeket a dolgokat. Ugye a Giordano Bruno magyarországi recepciója, az lehet egy nagyon izgalmas kérdés, és én hajlok arra, hogy valóban ez a terék, vagy a Peregrinus meg is hallgatta, és használta is például a Ficino műveit. Abban azért biztos vagyok, hogy ő ezt elmondta a hazatérvést a kollégiumba. A következő generációban, amikor Ficinóra hivatkoztak, azért nem feltétlenül olyan szintű recepciót mondhatok az egész mögé, hogy az ténylegesen a Ficino magyarországi recepció történetében meg kellene említeni, mert így én is rengeteg gondolkodóról tudok egyébként. Mi az a tényleges olvasmány? És ugye, ami még egy nagyon izgalmas kérdés, az ez egy bizonyos értelemben könyvtörténeti kérdés is, ugye az, hogy a megjelent könyvek paratextusainak a és a prelimináriának a vizsgálata, mennyire bővíti ki az ismereteinket az Európai Respublika literáriához tartozás kérdésében. Állati izgalmas dolog, ugye két nagyszerű példát hallottunk itt ebben a párnokban. Az egyik az, amikor Szenci Molnár Albertet fölvicsérik, és nem hiszem, hogy álságos és farizeus módon dicsérte föl a Drem. Ugye a másik meg ugye a Lavanc, aki vérmátyást kioktatta, ahogy egyébként meg őt is ugrászta a sötétbe, mikor még a Lavanc pártja nem villant fel előtte. Ugye? Tehát ez a fajta kettőség nyilvánvaló, hogyha nem is külön és karibdis, de azért ezek folyamatosan jelen vannak napjainkig, ki-ki sebzettebb lélekkel átélte maga is ezeket a dolgokat, szerintem aki megfordult már Nyugat-Európába, tehát azért ez egy nagyon fontos kérdés, de erre is nagyszerű példákat hallottunk. Általában is ugye a ország könyvkiadásáról, könyvekkel való ellátásra, könyvtárakról, általában a szellemi színvonaláról egy nagyon gazdag adalék halmazzal lettünk tulajdonképpen gazdagabbak. A legfontosabb azonban számomra, és lassan meg befejezem, mert tényleg hosszú kezdek lenni, az a nem messziről, de újra kezdem. Fodor Pál, akkor igazgató még föl volt várva, nem főigazgató úrnak, egyszer elvittem egy kötet tervet, vagy a művelődés történetet meg kéne írnunk, és hát mindjárt elkezdett nagyon nem nevetni, röhögni, mert 36 kötetes tervet tettem le az asztalra. Na most ugye ez mondjuk talán nem idegen tőlem a megalomán lelki világoktól, de természetesen a kiadó is volt rá egyébként, mert nagyon lelkes volt a Kossuth kiadó akkori vezetője, aki azóta szegény már tönkre is tette magát ebben a lelkesedésével, hogy Kossuth András barátunk. De minden esetre megvolt már a szerzői gárda is tulajdonképpen, ki miről fog írni. De hát igazából, legyünk őszinték, ez ténylegesen egy megfontolandó dolog. Különösen abban a fényben, ugye ez nekem egy nagy problémám a Számos Humorikusszal, és most éppen nem sem a Bogáti, sem a Szent Simónnál, sem a Kodályra gondolok, hanem Szent Péteri Józsefre. Ugye esetleg a fiatalok, hogyha nem ismerik ezt, ugye megjelent a Magyar Kódex 3-5-es angol verziója, Számos Humorikus címmel. Egy kiváló, hogy nagyon fontos munka, sokáig fogják a világban használni és idézni. De hát ugye ez egy nagyon művelődés történet angolul, és egyetlen fejezet nincs már a könyv történetéről. Számomra a Magyar Kódexben is ez egy elképesztő dolog volt, hogy hogy lehet művelődés történetet írni, hogy nincsen már egy könyv történeti fejezet. Ugye én, amit most vizionálok egy kicsit, az meg a ló másik oldala, hogy minden a könyv történet, hiszen a könyv az egy olyan médium, amire alapozva lehet ebben a korban várni. Mondani egyébként biztos vagyok benne a 20. század végéig nagyon másképp, de kell erre alapozni. Ugye a konferencián nagyon izgalmasan kijött néhány dolog, és nagyon eredő jelleggel, tehát van egy a konferenciának egy üzenete, ami nem csak én látok bele, de vagy hát majd megítéljük a szerkesztés során. Tudnék, itt ugye hangsúlyok a 15-16. Század fordulójára estek számos kérdésben. A 16. század második felé és 20. század elejét ünnepeltük, szó szerint a rá vonatkozó előadások gazdagságában is. Majd jött a 15 éves háború, és mindenki megállapította, hogy az tényleg egy romboló, nem csak a Péter Kacinak a tanulmányaiból tudjuk ezt, hanem a forrásokból tudjuk természetesen, hiszen intézményrendszereket romboltak le, és ráadásul állandóan újra kellett építeni, és mindig más paraméterek között. Sőt, szimbolikus dátumokat is emlegettek, hogy a historiográfia művelői, ugye? Tehát az egészen biztos, hogy úgy a nyomdászati statisztikák, mint ahogy a kéziratos bejegyzéseket szűk szerzői körön mutatják, mint ahogy a historiográfiáról szól erők mutatják, a 16. század második fele a 17. századhoz képest bizonyos tekintetben virágkornak mondható, és való igaz, hogyha nem is akarom ismételni a Péter Pacinak a tézisére, reteologizálódásra, a konfessionalizációnak egy új heves korszakával, de ez ténylegesen megállapítható. Számomra egyébként ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugye elhangzott az a terminus technicus, hogy a hosszú 18. század. Igen, hol vannak ezek a dátumhatárok? Ugye a könyv történetében, a kiadás történetében biztos nem 1830 körül. A könyv kereskedelem történetében biztos, hogy 1830 körül, amikor belépnek a könyvkereskedőink, a vicségek, az egyéb nemzetközi szervezetekbe. Könyvtár történetileg persze, feloszlatják a rendeket, megengedik nekik, hogy újabb működjenek, hoznak innen-onnan végelabult a könyvtárak, ugye, a Derék Labont, meg a Délbolyon, meg Észak-Itáli Kolostorokból, újra egyszer. Ugye valóban ott a telekítéka, vagy Batthyány nemzeti könyvtár telekítéka megalakulása, az egy könyvtár történeti határ, az egész biztos, ugye? Egyéb iránt pedig az olvasás történetében nem annyira, ez nagyon jól kijött egyébként, hogy a Kulcsára Valójának a klasszikus könyve, ugye az olvasó közösség 1800 táján, az egy másik fajta korszakot fog megkezdeni, ugye? És az olvasó közönségre is izgalmas előadásokat hallottunk, ugye? Kicsit régebbi példákkal természetesen. Az azonban biztos, hogy egy jelenség van, én nekem a szimbolikus dátum 1594 egyébként, de amikor az erdélyi értelmiséget lefejezték, és jött egy ilyen militarista, kicsit a mai politikusokhoz hasonló gondolkodású félbarom társaság, és elkezdett egymással hadakozni, és ellen volt mindent maga körül, ugye? És egyébként félelmetes dolog az, hogy hát itt a Simon Józsi joggal nézek, ugye hát mindenki ismeri, vagy ha nem, akkor olvassák el, hogy Kurt Pásznak a Miért nem vagy a keresztény című művét. Ott ez a Derék kiváló germán filozófus, sztár volt azért a maga módján eléggé, ugye, tehát nem annyira jó, hogy mennyire nagy sztár, de azért mégiscsak bombasztikus címmel kiadott egy évet, mert csinált egy definíciót, ki a keresztény, aztán bebizonyított, hogy ő nem. De miért? Mert azt mondja, hogy a 8. 12. századi alaptudomány nélkül nincs humanizmus, nincs reneszánsz, és nincs modern európai gondolkodás. Azt ő elfelejtette hozzátenni, vélem, hogy tudja egyébként nálam jobban, hogy ezzel bizonyította be, hogy mennyire európai és mennyire keresztény. Tudnék, a kereszténységet úgy értelmezem, már nyugati kereszténységet, mint egy a hagyomány átalakításének a módját speciálisan megfogó valamit, akkor bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy a Derék alaptudományról kevés fogalmunk lenne, ha a európai tudomány nem hagyja össze a vonal tovább a felvilágosodásig az egész dolgot a 17.-18. századig. Abban a kérdésben az arabok semmit nem tettek. Miért? Mert a Derék ottománok megcsinálták már a Vázori Zsigmond előtt a nagy fordulatot, hogy lefejezték az értelmiséget, és kinyomták a hatalomból, és csak ezek a militarista barmok kerültek oda. És ugye, ami egy nagyon izgalmas dolog, hogy a Mehmed és a Bajazit könyvtára között, nézzék meg, mi a különbség. Ugye források nálunk vannak egyébként, És kiderül, hogy a megyvennek a könyvtár, a belső könyvtára görög, latin és hát természetesen arab betűs, török meg mindenféle irodalom, de ott van, a Bajazidnál kivitték, nem engedték be a szobájába. Tehát, és az, aki körbevette, az nem. Tehát volt egy ilyen militáns fordulat. És a magyar művelődés történetben is ennek hihetetlen nagy tartalma. Amit hallottunk az orvosok és az értelmiség megítélése kapcsán, az egy izgalmas kérdés volt. Ugye, miért? Hát azért, mert alapvető oka az, hogy felfedezték a világot, és kiderült, hogy a antik bölcseink nem eléggé bölcsek. Tehát amit ők létrehoztak kategóriákat, abban nem fér bele az a világ, amit felfedeztek. Aztán próbálkoztak új orgánonnal, meg egy csomó mindennel, és akkor jönnek a 11. századi nagy válaszok a dologra, de közben devalválódik az értelmiségi. És nem csak az orvos egyébként, a többi is, és a filozófus mindig az utolsó, ugye, hiszen a filozófusnak nem kegyelmeztek, mikor elfoglalták a Konstantinápolyt sem, ugye a Mika Bátori Johannes Angelus könyvének az utolsó mondatra az, hogy ugye megölték az arisztokratákat, a mesterembereket, természetesen szabadon engedték, a papokra szükségük, hogy összetartsák az embereket, a filozófusoknak azonban nem kegyelmeztek. Ez egy nagyon fontos dolog, egyébként most éljük a 2010 utáni kulturális hatalom átvételbe egy hasonló korszakot, csak úgy mondom, úgy hiányom ezt a sorsunk, úgyhogy figyeljünk erre oda. Tehát világosan kijött ezekből az előadásokból ez a nagy fordulat, itt a 16. század fordulóján. És onnantól kezdve a szakértelmiségek könyvtárairól is hallottunk, elég sokat, ami egy másik korszak, a hosszú 18. század, na azt kell izgalmasan most már komolyan megnézni, hiszen ugyanaz a korszak, mint amit ma élünk, egy birodalomba kell intézményesen integrálódni. És az ország elkezdett integrálódni. És ezt az előadásokból nagyon jól lehetett követni, csak az, amit a német úgymond, hogy säkularisierung des Wissens, a 17. század második felébe, ez Magyarországon nem megy végbe, meg kell nézni az összes értelmiségének az olvasmányait, a papukét is, de hát mondjuk egy jogász. Tehát persze, hogy van olyan, mint a Csanádi, hogy vannak neki friss olvasmányai is. De ez a fiú, nem tudom, itt van, ő vizsgálta ugye a jogi könyveket, de nem nézte meg, hogy egyébként hány száz salavattel van mellette neki. Mert ugye ez a kérdés, hogy egyre olyan látja ezt a dolgot. Tehát igazából ez a konferencia megadta az esélyt annak, hogy könyvtörténeti szempontból, ha jól megszerkesztjük ezt a kötetet, akár egy ilyen magyar művelődés történeti víziót is meg tudunk fogalmazni. Nyilvánvalóan senkinek a szövegében nem fogunk beleérni, vagy ilyesmi, esetleg írunk hozzá egy előszót. Minden esetre Gábornak mondtam, hogy belelkesedtem, és úgy gondolom, hogy egy impozáns nagy kötetet album életbe kellene kiadnunk, sok képpel, tehát szeretném, hogyha a izgalmas margóviták is megjelennének, a legizgalmasabb bejegyzések, ezek a derék unitárius salvabterekről egy-két kép, nem olyan, amit nem látok itt, hanem valami, amit sokszorosítani is lehet, ugye? És rendes könyvtervezővel megtervezzük, és akkor remélem, hogy jó lesz. Elnézést kérek, ha sokat beszéltem volna, de mondom, belelkesedtem. Köszönöm szépen.